Minden egyes újraindított japán reaktorral 1 millió tonnányi cseppfolyósított gáz importját lehetne kiváltani, véli a Szigetország gazdasági, kereskedelmi és ipari minisztere. A 2011-es Fukushima-i katasztrófát követően Japán legtöbb atomerőművét lekapcsolták, és a Szigetország energiaellátásának 94%-a importból származik. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatójával, Bartók Andrással Lakatos László készített interjút.
A hírek szerint Japánban eldöntötték, hogy újraindítják a leállított atomreaktorokat, legalábbis 9-ről írnak most. Ez azt jelenti, hogy Japán már elfelejtette a fukushimai tragédiát, illetve az energia hiány az sokkal fájdalmasabban érinti most a lakosságot?
Hát ezt nem mondanám, hogy elfelejtette magát a fukushimai tragédiát. Nyilván ez egy olyan esemény lesz, ami valószínűleg a következő évszázadokban megmarad a japán köztudatban, de az tény, hogy az energia terén ők is ugyanúgy gondokkal küzdködnek, mint a világországainak jelentős része, és nagyjából nyár óta van lebegtetve egy olyan program, változik, hogy éppen milyen számokkal, de hogy az atomerőművek, amelyeket leállítottak Fukushima után, azoknak egy részét újraindítják. Emögött egyébként nagyjából valószínűleg a gázár állhat, mert hogyha megnézzük Japánnak az energiamixét, és megnézzük Fukushima után ez hogyan változott, akkor tulajdonképpen ez kicsit pontatlan, de lényegében a kivezetett atomerőműveket, vagy lekapcsolt atomerőműveket 11 után javarészt a gáz váltotta ki. És a gázár emelkedése az nyilván hat Japánra is. Meg kell jegyezni, hogy nem azért, mert az oroszok lennének a legnagyobb beszállító, hanem a gáz világpiaci árának az emelkedése az, ami a japán gázimportokra is hat. Ugye a japán Szigetország, tehát ott nincs gázvezeték, úgyhogy ők eleve LNG szállítanak be, és ezeknek a beszállítóknak a nagy része alapvetően az Egyesült Államok, Ausztrália, Malajzia. Úgyhogy nem kifejezetten az orosz közvetlen kötődés hat rájuk, hanem a cseppfolyós gáznak a világpiaci árváltozásai.
Ami egyébként mindig egy kicsit drágább, mint a vezetékes gáz.
Igen.
A pluszköltségek miatt. És hát ha jól tudom, Japán eléggé rászorul az importra, mert saját energiahordozó bázisa nincsen.
Igen, hát én 2020-21-es adatot tudok legutolsó, de hogy az nagyjából egy ilyen 20% körül volt a cseppfolyós gáz a japán energiamixben, vagy hát a behozott energiaimportban. Tehát az 1/5 azért ennél jóval nagyobb a szén, illetve jóval nagyobbak más források. Tehát nem úgy van vele Japán, mint mondjuk kelet-európai országok, hogy ténylegesen ez lenne az egyik legnagyobb szelet, de mindenképp egy nagy jelen belőle.
De hogy fontos Japánban a karbonsemlegesség és annak az elérése, tehát a levegőtisztaság és egyáltalán a klímaváltozás elleni harc, már csak azért is, mert hogy a miniszter ezt hangsúlyozta, hogy a reaktorok újraindítása nem csak azért lenne fontos, mert gazdaságilag jót tenne az országnak, hanem az is egy fontos cél, hogy a levegőminőség is megmaradjon.
Igen, egyrészt a levegőminőség, mondjuk az már nagyon sokat javult az elmúlt néhány 10 évben a korábbiakhoz képest, illetve Japánnak a karbonlábnyomot, tehát a karbonsemlegességre törekednek. Nagyjából egy ilyen kicsit Kínával egymással licitálnak, hogy ki melyik évekre mit fog elérni ezen a vonalon, és valóban a Fumio Kishida egy olyan körből jön a párton belül is, akik már azelőtt is zászlójukra tűzték ezt a programot, mielőtt Kishida maga miniszterelnök lett. Ennek az egyik megoldása lehet ugye az atomerőművek. Valószínűleg ebben az is benne van, hogy a további lehetőségek, a megújulókra olyan komponensek kellenek a technológiához, amiknek a legnagyobb beszállítója a Kínai Népköztársaság, és azzal párhuzamosan, hogy most nyilván az ukrajnai kérdés, arra mindenki jobban odafigyel, de hogy egyébként a kínai-japán viszonyok sem éppen rózsás állapotban vannak, és a kínai-amerikai viszonyok sem. Tehát, hogy ott van egy olyan félelem japán oldalon valószínűleg, és nem csak japán oldalon, hanem minden másutt is, hogyha tovább mérgesedik a viszony a Kínai Népköztársaság és más országok között, akkor lehet, hogy ilyen adok-kapok, szankciók és gazdasági hadviselés előbb-utóbb elérhet olyan technológiákat, amik meg a megújulóhoz kellenek. És akkor ehhez egy jófajta biztosíték lehet az, hogyha az atomerőműveknek az aránya növekszik az energiamixen belül.
Na, tehát Japán egyébként is egy atom nagyhatalom volt már a békés felhasználásban, tehát több atomerőmű, komoly szakembergárda, évtizedek óta működő reaktorok, és hát ugye egy tragédia volt igazán, ami persze bőven elég egy évszázadra egy ilyen tragédia, de hogy igazából ennek a veszélyei nem olyan nagyok, hiszen tudják kezelni ezt, vagy hát oda tudnak figyelni, mondjuk túl azon, hogy a japán elhelyezkedése mondjuk ilyen tektonikai szempontból nem épp a legideálisabb az atomerőműveknek.
Hát Hát igen, itt van ez a földrengés dolog, tehát a technológiai lemez miatt. De nézze, én az atomerőműveknek a technológiai részéhez nem értek, de az, hogy miért van a japán közvéleményben egy bizalmatlanság, főleg Fukushima után az atomerőművekkel kapcsolatban, annak nem csak földrajzi és technológiai okai vannak, hanem az is, hogy a fukushimai atomkatasztrófa vonatkozásában nem csak maga az atomkatasztrófa volt probléma, hanem az ezzel kapcsolatos információknak a lassú kiáramlása, tehát hogy nagyon későn tudta meg a közvélemény, hogy mekkora a baj, és utólag az is kiderült, hogy bizonyos komponensekre már rég nem kellett volna engedélyt kapjon az adott atomerőmű. És ez azzal függ össze, hogy Japánban azért van egy szövevényes összekapcsolódás a jelenlegi kormánypárt és a hosszú ideje kormányon levő párt, az LDP felső vezetése és bizonyos gazdasági és más lobbik között. És ez időnként eredményez olyan helyzeteket, hogy a bürokrácia mindent lepecsétel, hogy rendben van, de hogy nem biztos, hogy ez teljesen korrelál a valósággal. Tehát, hogy a japán bizalom az atomenergiával kapcsolatban az nem csak magának tárgyilag az atomerőműnek szól, hanem a japán közvélemény egy jelentős részében nem nevezném korrupciónak, de hogy az olyan fajta összefonódások az LDP pártelit és lobby szervezetek között, ami sokszor nem transzparens, és van egy ilyen félelem, hogy olyan erőmű is újraindul, csak azért, mert sikerült megzsírozni a megfelelő útvonalat, aminek nem biztos, hogy kéne. Tehát, hogy itt politikáról is szól a bizalmatlanság az atomerőművekkel kapcsolatban, nem csak az atomtechnológiáról.
Ráadásul ugye, és most nagyon nem vinném el ezt a dolgot ilyen kulturális irányban, de azért mégiscsak érdekesen hangzik, hogy a japánok az ilyen váratlan helyzetekre elég rosszul tudnak reagálni. Tehát nem szívesen jelentenek fölfelé hibát, nem szívesen jelentik a vezetőnek azt, hogy most baj van. Tehát, hogy egy kicsit így elnéznek olyankor, mert hogy hirtelen nem tudnak mit kezdeni a problémával. Ezt többektől hallottam, én még nem tapasztaltam, de akik jártak már Japánban és kerültek ilyen helyzetbe, úgy vélik, hogy van Japánban egy ilyen hozzáállás, hogy a váratlan helyzetek azok nincsenek inkább, mert nem tudnak vele mit kezdeni.
Hát biztos, hogy a kultúrközegnek is van erre hatása, de van egy sokkal közvetlenebb mechanizmus, aminek van arra hatása, hogy mi kerül ki a nyilvánosságba, és mi az, amit jelentenek, ez pedig a japán sajtónak a világa. És ez pont Fukushimához is kötődik. Tehát, hogy Japánban érdekes módon, hogyha megnézzünk egy nemzetközi sajtótranszparenciával foglalkozó szervezetek, akkor sokszor elmarasztalják Japánt, és azért, mert van egy olyan iratlan rendszere Japánban a nyilatkozattételnek és a sajtóval való kapcsolattartásnak, ami azt eredményezi, hogy a nyilatkozattevők azok korlátozott időben, korlátozott helyen kötelesek nyilatkozatot tenni, tehát hogy nem nagyon szokás, hogy mikrofonnal oda rohanni valakinek az arcába, és ezek úgynevezett ilyen kisakrábú, tehát ilyen újságíró meg sajtóklubok. És a nyilatkozattevő cég, mondjuk a TEPCO-nál volt egy nagy gondanó, tehát az atomerőműveket működtető cég, az mondhatja, hogy ebben az épületben, ebben a szobában ekkor és ekkor fogok nyilatkozni, és itt van mondjuk 100 szék újságírók, osszátok le egymás közt. Úgyhogy kialakulnak ilyen informális klubok, amik egy-egy nyilatkozattevőhöz kötődnek, ahol vannak olyan íratlan szabályok, hogy nem nagyon írunk ki, és nem nagyon beszélünk ki abból, amiben egyfajta konszenzusként megállapodtunk a nyilatkozattevővel. Tehát sajtószabadság van Japánban, de van egy olyan konszenzus kereső kapcsolat az újságíró kör és a nyilatkozattevők között általában, aminek sokszor az az eredménye, hogy egy nagyobb problémát az kicsit jobban elfed, vagy olyan színben tüntet fel, ami még nem láthatja annyira nagynak a problémát. Tehát a TEPCO-nál és Fukushimánál is ez volt, hogy több lépcsőben derült ki, hogy pontosan mekkora is a baj. És ezek a mechanizmusok azért az állami bürokráciában is ott vannak. Tehát, hogy igazából van egy ilyen sajtótechnikai, meg intézménytechnikai jelenség, hogy több a konszenzus keresés, és ez sok esetben elfed problémákat, és maga a bürokrácia lehet, hogy nem fog olyan jól reagálni változásokra, problémákra, de egyébként meg nem biztos, hogy a japán társadalomról mond ez el bármit, hanem inkább az intézményi kultúráról.
Azt mondta az imént, hogy nem ért az atomenergiához, de az azért tudható, hogy vannak jó szakemberek, nem? Tehát azért mondjuk, ha most újraindítják ezeket az erőműveket túl azokon a tulajdonosi érdekeken, a szakemberek viszonylag jól meg tudják ítélni, hogy melyik reaktor indítható, melyik nem.
Igen, és nem arról van szó, hogy az összeset, tehát hogy a azért rengeteg atomerőművel van kapcsolva, és ezek közül pont Fukushima után egy-kettőt azért felkapott a japán meg a nemzetközi sajtó is, hogy hát enyhén szólva is majd, hogy nem aktív vulkán tetején van, tehát azt lehet, hogy nem kéne újraindítani. Az egy nagy szám volt, és ehhez képest most az újraindítás kapcsán egy nagyon-nagyon kis arányról beszélnek. Tehát akár a 6, akár a 9, az a több tucathoz képest az nagyon kevés. Tehát valószínűleg most már jóval nagyobb óvatosságban lövik be azt, hogy melyik erőművet lehet újraindítani, és ez talán érződik abból is, hogy az újraindítás kapcsán mekkora számokról beszélnek. Tehát közel nincs ahhoz a volumenhez, ami a Fukushima előtti állapotot jelentette.
Ehhez képest pedig már azt mondják, hogy ezzel már el lehetne érni az energiafüggetlenséget.
Igen, azért azóta sokat változott a japán energiamix. Nőttek a megújulók, nőttek más források arányai. Ami annyira nem változott, tehát 20-as adatot, ha megnézzünk, akkor nagyjából amennyi kiesett a nukleárissal, kb. Azt pótolta az LNG. Tehát valószínűleg, ha nem is kiváltani lehetne a gáz, de hogy jelentősen lehetne csökkenteni a gázra való ráutaltságot.
És hát egyébként még japán cégek az élen járnak a hidrogén társadalomra való átállásban. Városok épülnek most, vagy legalábbis egy mindenképpen, ahol már megújulóra alapoznak.
Igen.
Úgyhogy azért gondolkodnak azon, hogy leváltják az összes régi technológiát.
Igen, vannak ilyen célok. Hát változó, hogy éppen mennyire reményt fűznek ahhoz, hogy tényleg el is érik mondjuk a 2030-as célokat, meg a 2050-es célokat. De Japánnak általában ez a megoldása ilyen strukturális problémákra, tehát hogy a technológiai innovációba vetett hit, és abban való remény, hogy egy beruházás az innovációba most az meg tudja oldani azt a strukturális problémát, amivel szembesülünk mondjuk 5-10 év múlva.
Az elmúlt percekben a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatóját, Bartók Andrást hallották.